kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Szeretjük magunkat jónak, őszintének, tisztességesnek látni. Mégis sokszor könnyebb egy kegyesnek mondott hazugság, mint az igazság. Ugye Önökkel is előfordul olykor, hogy mást mondanak vagy mutatnak, mint amit gondolnak vagy éreznek. Mindenki hipokrita, és ezt nem jó beismerni. Ez létezésünk állandó eleme a hétköznapokban csak úgy, mint a történelemben, a nagypolitikában. De miért vagyunk álszentek? Mire jó a szerepjátszás, a színlelés, a hosszú távon meghasonlás és boldogtalanság az ára? Erről beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár és családterapeuta, történelemtanárral, és Tarbence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval. A múltkor azzal fejeztem be, ha jól emlékszem, a műsort, hogy hát a képmutatással, az álszentséggel meg kell békélnünk, meg kell tanulni együtt élni vele. Kezdjük ott, hogy hogyan hatnak ránk az álszentségeink, és mi az útja, módja annak, hogy együtt tudjunk élni vele. Most mindegy, hogy ezt úgy hívod, hogy kiküszöbölöd az életedből, vagy úgy hívod, hogy elköveted, de kezelni tudod, vagy ha téged ér, azt kezelni tudod.
Muszáj ugyanoda visszatérnem, mint a múltkori adás legelején, hogy szét kell választani a szerepjátszást, és más az álszent, legalábbis az én fogalmaim szerint. Ugyanis magunk a civilizációnk az, ami képmutató, és erről beszélgettünk múltkor is, hogy azzal, hogy bizonyos formális szerepeket osztunk egymásnak, például foglalkozások szerint kategorizálunk, nemi sztereotípiák szerint, kor szerint. Milyen fura az, amikor mondjuk egy idős nyugdíjas mondjuk be akar menni egy diszkóba. Egyébként felteszem a kérdést magunkban, hogy mi miért gondoljuk, hogy ez egy furcsa dolog. Csak azért mondom, múltkor én voltam egy diszkóba, és már engem is kinéztek, pedig én még csak 50 éves leszek.
Hogy mi az, hogy? Hát már 30-asokat is kinézik szinte.
Én nem éreztem magam olyan öregnek, de valóban ez is egy érdekes dolog, ezzel való szembesülés, hogy ezek már nem biztos, hogy a mi terepeink.
Na de várj, ezt hova teszed? Ez mi volt?
Na ez a nagy kérdés, hogy ugye képmutató az oda menni egy diszkóba, nem tudom, 50 évesen, és még a fiatalokkal akarsz táncolni. Nekem ez meg se fordult a fejem, én nem gondoltam, hogy bármit ott mutatnom kellene, én nem akartam játszani, hogy fiatal vagyok. Számomra ez egyszerűen a táncról és a zenéről szólt volna. Na most akkor itt jön az, hogy képmutatás ez, vagy álszentség ez, szétválasztani ezeket a korosztályokat, és azt mondja, csinálunk egy tini diszkót, ahol tinédzserek és 20 évesek vannak, és csinálunk egy senior diszkót, ahol 50 pluszosok vannak. Egyébként a társadalom erre az irányba megy, hogy szétválaszt ezeket a generációkat, és külön adja meg a szórakozást. Hozzáteszem, hogy ez mindig is így volt, tehát ha kulturális antropológus megint megszólal bennem, egy fonóban be voltak osztva a napok, meg voltak azok a napok, amikor a fiatalok jöttek oda, és akkor ott lehetett udvarolni, szórakozni, és meg volt az, amikor már a házasok mentek a fonóba, és ott volt a táncház is a fonóban a fiataloknak, de az idősebbek már nem kapták meg a táncházat, ők már dolgozni mentek oda.
Hát akkor mi lepődtél meg a diszkóban?
Hát azt hiszem nem szembesültem meg ezzel ennyire direkt módon. Tehát az álszentség, ezt szétválasztanám. Tehát, hogy képet kell mutatni, vagy ezekhez a, hogy mondjam, társadalmi képzetekhez előbb-utóbb mindenkinek igazodnia kell. Máté múltkor mondta, hogy ez egy szocializációs kényszer, és ez fontos is, hogy a társadalmunk valamilyen értelemben rendbe tartsa különböző korosztályokat, a különböző foglalkozásokat, és ha akarjuk, ha nem, ezek akkor is vannak, hogyha tetszik, ha nem tetszik. Tehát mondod, hogy ezzel együtt kell élnünk, ehhez tényleg meg kell tanulnunk adaptálódni, mert ha valaki nem, akkor tényleg mindig ki fog lógni a sorból, mindig konfrontálódni fog, felesleges konfliktusoknak teszi ki magát, de álszenté ott válik az, hogyha valaki ennek ellenére, hogy ezek így vannak, mondjuk másként próbálja láttatni magát, például tinédzser látszatát kelti egy tini diszkóba, miközben ő nem tinédzser, vagy a korát letagadva úgy próbál öltözködni, viselkedni, például azért, mert annyira oda akar igazodni, akkor valóban ott jön az önvizsgálat, hogy miért akarom én ezt az ál
hát
képet
igen.
mutatni.
Hát aki az önvizsgálatig eljut, az már nagy lépést tett. Hogyan is hat vissza az ál szentség?
amikor szembesülünk a saját önhazugságainkkal, akkor az minimum zavart vagy szorongást kelt bennünk, esetleg félhetünk, hogy ezzel mások is szembesülni fogunk, és így lebukunk, hogyha pedig ez megtörténik, akkor vagy bűntudatunk van, vagy pedig szégyeljük is esetleg magunkat, hogyha olyan súlyú a dolog.
És olyan van-e, hogy nem szembesülünk? Mert olyan erősen hazudjuk magunknak azt, amit hinni akarunk, vagy mutatni akarunk, hogy meg sem érint a szembesülés minket, vagy azért nem kerülhetjük el a szembesülést, csak legfeljebb nem tudjuk, hogy zavar minket.
Inkább ez a második van, tehát azért terápiás helyzetben nagyon sokszor szembesülnek kliensek ilyen saját, mondjuk, hogy belső ellentmondásaikkal, vagy időnként önhazugságaikkal is, amik addig is megvoltak, csak nem tudatosította. De onnantól, hogy tudatossá válik, onnantól már zavarni kezd, és valahogy fel akarja oldani.
És ha nem tudatos, akkor zavarja-e vajon? És itt most kimondottan a nagypolitikában utazó emberekre gondolok, akik folyamatosan álszentek, mert léptennyomon lelepleződnek, és még hányan vannak, akik nem lepleződnek le a széles nyilvánosság előtt. Tehát nagyon gyakori az álszentség. Vajon akkor is hat-e a működésére, a személyiségére, hogyha nem bukik le, és ő maga sem vallja be magának?
Szerintem azon a szinten ő tudatos azzal kapcsolatban sok esetben, hogy miben álszent, és ehhez képest igyekszik egy más képet ő és a marketinges stábja felmutatni a választóknak, hogy aztán majd őt vegyék meg.
És hol van ilyenkor a bűntudat?
Ugye ez egy más helyzet. Az egy szakma, aminek része mára már, az a lényeg annak a szakmának, ahogy én látom kívülről, hogy eladj magadról egy képet. Egy politikusnak semmihez nem kell érteni, úgy Isten igazából, csak egy valamihez, hogy ő megnyerő és karizmatikus legyen. Hogy egyébként emellett ő egy borzasztó szörnyetege, egy bántalmazó, vagy éppen egy, nem tudom, irgalmas szamaritánus-e, az innen nézve mindegy, mert a szakmáját, az arra való alkalmasságát csak az határozza meg, hogy elég karizmatikus-e.
Tehát felmenti minden alól ez a gondolat, hogy ő egy szakmai elvárásnak felel meg?
Ugye a politikusok is ugyanolyan emberek, mint mi. Nyilván nekik is hasonlóan működik az érzelemviláguk, a lelkük, a gondolkodás, mondjuk minden. Hogyha a saját önhazugságaikkal, vagy éppen önmagának nem hazudik, de kifele van egy hazug kép, amiről ő pontosan tudja, hogy egy hazug kép, amikor ezzel szembesül, vagy ennél szerintem még gyakoribb, amikor olyasmit kell képviselnie, amivel ő személy szerint nem ért egyet, de szerintem nagyon gyakran van.
Biztos.
Akkor az biztos vagyok benne, hogy az rengeteg belső feszültséget szül. Erre van, aki drogozik, van, aki iszik, van, aki különféle sportokba vagy szeretői kapcsolatokba menekül, és így tovább. Tehát valamit csinál vele, valahogy föl fogja ő is oldani magánemberként. De ezt nyilván nem fogjuk látni róla, mint politikusról, csak akkor, hogyha őt el akarják tenni a politikai porondon, úgymond láb alól idézőjelbe, mert akkor gyorsan valamilyen botrányt azt föl kell villantani.
Sajnos nem csak Magyarországon, ez egy világ jelenség, hogy a politika az nagyon képmutató, és tényleg tele van álszentséggel. Hát ennek az egyik oka az, hogy van egy politikai protokoll. Az, hogy hogy kell egy politikusnak például megjelennie, kinéznie, például egy választási kampányban, időszakban vagyunk, akkor az, hogy hogy kell egy választási poszteren megjelenni. Erre van egy protokoll felelős, milyen öltönyt kell viselnie, milyen színű inget viselhet, kell-e nyakkendőt kötnie, nem kell, hogy fésüli be a haját, hogy van bevilágítva. Hát ez képmutatás a szó szoros értelmében, mert meg kell mutatni azt a képet, ami azt a politikai egységet tükrözi, és nem lehetsz te nagyon eltérő attól, mint amit adott esetben az a párt vagy egység képvisel. Tehát ha abból nagyon kilogsz, akkor az zavart okoz. Tehát neked muszáj itt igazodnod. Tehát ha te mondjuk csak mondok valamit, egy sportoló vagy, aki trikókba szeretsz járni sportos ruházásba, de mégis valamiért politikai közszereplővé akarsz válni, akkor nem lehetsz tréningruhába ezeken a tereken, mert nem illesz bele esetleg abba a portfólióba. És nem is ez a baj, hogy valaki ezzel igazodik, mert ez egy protokoll kérdés. Senki nem kell, hogy ebből többet gondoljon, de amikor valaki ebbe belemerevedik, vagy valaki ezzel azonosul, és akkor azt mondja, hogy én már nem mehetek ki az utcában másként, mint így. Minden rendezvényen így kell megjelennem, és akkor vannak bizonyos viselkedési normák, amelyeket fölveszek, és egy idő után elveszítem az eredeti önmagamat, és már csak bocsánat, egy mosolygó, fényképarcú majom leszek, amit a Máté is mondta, hogy tök mindegy, hogy milyen vagy valójában, mert már csak a szerepedet játszod, már csak minden alkalommal kezdet fogsz és mosolyogsz a kamerába, minden egyes szobrot teleplezel le, minden te építesz, minden díjat te adsz át, minden iskolát te nyitsz meg. Na ez a képmutatásnak az a formája, amit már úgy gondolom, hogy álszentségnek tekinthetünk, az, ami olyat próbálsz megvalósítani, amit szó szerint egy szent ember lenne képes egyedül, és hát ebből végtelen van a politikai életben.
És pont azért tudnak sikeresek lenni azok, akik meg nagyon nem ilyenek, akik egy szakadt pólóba megy be az interjúra, zilált a haja, hétköznapi emberként viselkedik, mert nagyon erős ellenpontot mutat erre, hogy ezzel kezdtem az előző adásba, hogy fedhetetlen akarsz lenni, vagy őszinte.
Igen, de hát mégiscsak a tömeg az azért azt várja el, hogy te fölötte állj, te erősebb legyél, te kialakult legyél, és rendben legyél, és érthetetlennek tűnj.
És mindig olyan legyél.
Hát mindig olyan legyél, és ez a politikai narratíva, ami a politikusokkal szemben olyan fennköltséget vár el, szinte szent életűséget, hát nem csoda, hogy ezzel mindenki megbukik. Mondod, hogy erősebb embereket akarunk magunknál látni, vagy olyanokat, akiket példaként követhetünk. Az nem is baj, ha az élet egy területén az valódi példa. Mondjuk, mint volt élsportoló, vagy volt gazdasági szakember, vagy sikeres vállalkozó, akkor ő ahhoz az egy dologhoz bizonyára ért, de azt nem politikusként érte el, hanem az élet egyéb területén, mielőtt politikussá vált volna. De utána beleesik abba a csapdába, hogy neki az élet minden területén mérvadó és irányadónak kell lenni, áll szent. Hát maga ez a kifejezés azt mutatja, hogy szent életűnek próbálja magát láttatni, de nyilván nem tud felnőni.
De nyilván azért próbálja, mert úgy gondolja, hogy ezt várja el a többség. Annál több híve lesz, minél teljesebb képet képes nyújtani.
Hát szent és sértetetlen, ugye ez a tévedések legnagyobb csapdája. Abba való elmerülés, hogy valaki azért, mert a közélet fölé emelkedik, hát ugye kiváltságossá válik, mint véleményvezér, vagy mint köztisztviselő. Hatalmas rang, úgy eredeti értelmében, hogy te a köztisztségét ellátod, ami egy bizalmi kérdés, hogy rád bízák a közösség ügyét, amit te neked ott képviselned kéne, hogy te ezzel élsz, vagy visszaélsz. Miért mondom ezt? Mert hogy a legtöbb ilyen köztisztviselő tévedésbe kerül. Már nem a közügyeit képviseli, hanem kvázi a közügyei felett álló valami olyan moralitást, vagy idealizált elképzelés, szinte utopisztikus képet, aminek egyrészt nem biztos, hogy önmaga meg tud felelni, aztán a nagy többség az meg szinte bizonyára nem.
És erről a nagy többség nem tehet? A tömegek nem tehetnek, hogy piedesztálra állítják, hogy hova tovább rajonganak érte, istenítik? Tőle várnak mindent?
Hát ez nyilván oda-vissza hat. Ez egy erős kölcsönhatás. Ugye onnan indultunk, hogy hát akkor lesz valaki álszent, hogyha van egy norma, és azt ő megszegi, viszont mégis azt hangoztatja, hogy ő szerint a norma szerint él. Mi lecserélhetjük a normáinkat, tehát lehetne másfajta normákat, másfajta narratívákat, másfajta ideálokat a politikusainkkal szemben támasztani, de nem tudunk normák nélkül létezni. Tehát akkor annak meg lennének a maguk álszentségei. Ugye most az, ahogyan ez az egész rendszer működik, ez egy mélyebb szinten is álszent szerintem. Mert ugye azt mondjuk, hogy képviseleti demokráciában élünk. A képviselő valójában tényleg nem fontos a személyisége, mert ugye neki az lenne a dolga, hogy képviseljen bennünket, a választóit. Ehhez képest, ha megnézzük a jogalkotást, hogy milyen törvények születnek, akkor a legkevésbé a választók érdekei jelennek meg ezekben a törvényekben, és sokkal inkább nagyvállalati érdekek. Azokat képviselik. Innentől kezdve mindegy, hogy milyen a politikus. Tehát, hogy itt van egy részvételiségi probléma, egy demokrácia deficit, ha tetszik, amiről szintén nem szoktunk beszélni. Azt mondjuk, hogy 4 évente menj el szavazni, vagy 5 évente, attól függ, melyik választásról beszélünk, mert az állampolgári kötelessége és így gyakorlatod a demokratikus jogaidat. Hát igen, megválaszthatod azt a hivatalnokot, aki majd a lobby érdekeknek az érvényesítője lesz a parlamentben. De ezt demokráciának nevezni szerintem minimum kérdéses.
És ehelyett mit tehetnénk?
Hát alulról viszonylag keveset. Nyilván, hogyha általában a narratíva változik, akkor el lehet menni egy részvételiségi, de akár egy diktatórikus irányba is, hogy mind a kettő őszintébb helyzetet teremten ebből a szempontból, mint ami most van. De a részvételiséghez ahhoz vagyonújraelosztás kellene. Amit másképp nem lehet megcsinálni, mint vagy a politikusok hoznak olyan jellemzően az új jogszabályokat, amikkel megadóztatják a nagyon tehetőseket, és ezt visszaosztják nem feltétlenül készpénz formájában, hanem adott esetben közszolgáltatások formájában, egészségügy, oktatás, szociális ügy, infrastruktúra és így tovább formájában mindenki másnak, és így egyenlítik ki a társadalmat, mert ugye ma az a tényleges gyakorlat, hogy van egy nagyon tehetős, nagyon pici kisebbség, és igazából ők tudnak tényleges befolyással lenni, vagy személyükben, vagy a vállalataikon keresztül a tényleges politikai döntésekre. Ezt plutokráciának hívjuk, nem demokráciának, hogy a tehetősek uralma, ma ez van, és mi, mindenki más, kapunk arra beleszólást, hogy akkor kikkel egyezkedhetnek majd ők a parlamentben. Ez a demokratikus eleme a dolognak. Ezt el lehetne tolni demokrácia irányába, de nyilván ezek a tehetős emberek, ezek nem feltétlenül akarják, hogy őket szétadóztassák, és legyen egy ilyenfajta újraelosztás. Ehelyett azt szokták kínálni, és máig azt kínálják nekünk, hogy legyen gazdasági növekedés, mert akkor abból mindenkinek emelkedik majd az életszínvonal, attól mindenkinek jobb lesz. Azt egy ilyen pozitív dolognak szoktuk fölfogni, miközben emiatt van az ökológiai válság.
Nem mindig is így volt, hogy a gazdagok politikai hatalmán alapult a társadalom működése?
De ennek a mértéke az, ami változik.
Tudjátok, hogy én vagyok az örök optimista, ez egy nagyon modern kori jelenség, elfelejtjük, hogy mennyire fiatal az ilyen típusú demokratikus szerveződés. Korábban is mindig voltak érdekszövetségek, tehát én azt gondolom, hogy a pártokon kívül az, hogy valami pártá érjen, tehát politikai egységet és erőt képviseljen, ugye a nagy gazdasági hatalmakkal föl tudja venni a versenyt, az nagyon meg kell szilárdulnia, mondhatjuk, hogy egyesületi szinten. Én azt gondolom, hogy az emberek, ha visszatérnek oda, hogy a valódi emberi közösségek valamiféle közjót vagy közhasznot kéne, hogy hozzanak, akkor azt tudom mondani, hogy akiben van közösségi, szociális érzék, az jobban jár, ha egy közhasznú egyesülethez társul, vagy valamiféle egyesülethez, vagy egylethez, még gyengébb formát mondok, az egylet, ami még egy lazább közösség, ahol van valamiféle szervező erő, ami arra irányul, hogy egy közös érdeklődés mentén egy közös érdekcsoport megpróbáljon politikától mentesen, gazdasági érdektől mentesen tenni a környezetért. És ez lehet, hogy csak egy tudásmegosztás, ez lehet, hogy egy oktatási környezet, ez lehet, hogy egy hobbi köré szerveződő valami. Nem ritka az, hogy ezekből a társaságokból és emberi közösségekből növi ki magát aztán valamiféle mégiscsak politikai irányultság, de felmerül akkor a szó eredeti értem, hogy a politikus az tényleg csak annyit jelent, mint múltkori adásban is említettük, hogy aki a közügyeiért szívesen tesz. És az csak annyi, hogy fásítunk egyet, hogy összeszedjük a szemetet a környezetünkbe, hogy felújítunk egy közösségi óvodát, vagy teszünk a kis közösségért, amiben élünk, ez nem politikai kérdés. Soha nem is volt ez. Ez az ember természetes igénye, azok, akik tudnak közösségbe gondolkodni. Na hát, hogy ezek aztán összetudnak-e valamiféle szervezeti formában tömörülni, és akkor egy szakosított szervezetté válnak, kvázi szakszervezeti formát öltenek. Ez még olyan messze van a párttól. Mi az a baj, mi rögtön pártokba gondolkodunk, és rögtön pártoskodásban. Mert a párt azt is jelenti ilyen értelemben, hogy az már szembeáll valamivel, vagy elszakad valakitől, markánsabban meg akarja különböztetni magát, és általában valami ellenében. Hát ez egy hamis és téves gondolkodás, szerintem megint ha a jövőbe tekintek, és optimistán, akkor azt látom, hogy lehet, hogy a politikai gondolkodást teljes mértékben át lehet majd rajzolni, egy felvilágosodottabb módon viszonyulni hozzá, ami nem egymással szemben áll, nem a harcot hirdeti, meg a ellenségképet erősíti, ezért is már egymilliószor beszéltünk, hanem az egységről beszél.
Én ezt nagyon távolinak érzem, idegennek az emberi természettől.
Van benne egy idealisztikus megközelítés, az biztos. Mit lehet akkor tenni? Tulajdonképpen azt lehet tenni, hogyha azt a társadalmi narratívát, ami mondjuk ma uralkodik, akár a vagyonkoncentráció, akár az ökológiai válság, akár a demokrácia, politikusok, se bármi kapcsán, azt el lehet kezdeni megváltoztatni, el lehet kezdeni megkérdőjelezni. Ugyanis ilyen értelemben az ember az nem egyáltalán nem racionális tény, teljesen az érzelmeink vezetnek, és hogyha egyszer csak ciki lesz, mondjuk valóban fenntartatlan gyakorlatok szerint gazdálkodni, akkor ezek meg fognak szűnni. Ugye ma, ha mondjuk egy erdős domboldalt elkezdenek beépíteni illegálisan, akkor hosszas jogi húzavon után végül megkapják az építési engedélyt ezek a házak. Mert ma a növekedés szemlélete az a norma, az a narratíva, amihez viszonyulunk, és innen érthető. Ha viszont a ökológikus szemlélet lenne, akkor visszabontanák a házakat, és visszaerdősítenének, és nem érdekelni a magántulajdon, meg az anyagi kár az államot.
Igen, pedig a legtöbb ember a lelke mélyén így érzi. Igazságtalannak is érzi, hogy valaki döntési helyzetet állít elő, és nyomást gyakorol tulajdonképpen, és megkapja azt az előnyt, amit kiprovokált.
De akkor hadd legyek egy kicsit az ördögügyvédje. Szóval hadd mondjam el akkor a fonákját ennek a sztorinak. Szóval, hogy a részvételi demokrácia, ami ugye a másik irány lenne, azzal meg az a baj, nagyon sok formája létezik, és mennyire részvételi abban a mértékben nagyon sok különbség van, de a teljesen részvételi demokráciákkal az lenne a baj, ami az aténi demokráciával is volt a baj, hogy akkor ugye nincs képviselet, akkor a parlament, az tulajdonképpen a népgyűlés, és mindenki, akinek van joga, annak az a fő munka idejében a munka tevékenysége, hogy ott van és a közügyekkel foglalkozik minden állampolgár, viszont akkor nem tud dolgozni, nem tud pénzt keresni, és Aténban is ezt úgy oldották meg, ahogy mi is meg tudnánk ezt oldani, hogy akkor valakinek kéne helyettünk dolgozni. Ez akkor a rabszolgaság volt, meg a félszabadok. Ma, vagy legalábbis a közeljövőben lehetnének akár a gépek, ugye van is egy ilyen techno-utópista megközelítés, hogy mindenkinek alapjövedelme lesz, nem kell dolgozni, mindent megcsinálnak helyettünk a gépek, és akkor mi foglalkozhatunk a önmegvalósítással, önkiteljesedéssel, meg a közügyekkel.
Mind a 8 milliárdan.
Mind a 8 milliárdan, hát nyilván a bolygó határait ilyenkor nem kell figyelembe venni valamiért. Ez nagyon szép, csak ugye kinek a kezében lesz a technológia, ki lesz a tulajdonosa, és ő neki az érdekében áll, hogy majd beleszóljon a sok nincstelen, mert az ő szempontjából nézve mindenki más nincs telen, csak statisztikai adat az összes többi ember, vagy legalábbis nagyon könnyen tud úgy tűnni, hogy majd beleszóljon a közügyekbe. Hát én ezt erősen idealisztikusnak gondolnám. Tehát, hogy a részvételiségnek meg ez a korlátja, hogy akkor mennyi az az erőforrás, amit egy ember ráfordíthat, hogy tényleg a közügyekkel foglalkozzon, miközben neveli a gyereket, ápolja a párkapcsolatát, ápolja a saját pszichéjét, pénzt keres, dolgozik valamit, hivatása van, jobb esetben nem csak munkája, otthon rendet tart, találkozik a barátaival, a családtagjaival, stb. És hogyha már álszentség, akkor az szerintem, ha kicsit magunkra megint reflektálunk, mint adásra, hogy most ilyen politikai témáról beszélünk, egyikünk se politológus, hogy akkor hogy tehetjük ezt meg. Ugye ezt gondolhatnák hallgatók, hogy ez micsoda álszent dolog, hát itt okoskodnak csak össze-vissza. De az a helyzet, hogy nincs egyetlen egy olyan ember, aki mindenhez értene, nincsenek polihisztorok. Viszont nagyon sokszor én azt tapasztalom, hogy más tudományterületek képviselői mondhatnak érvényes gondolatokat, pont hogy olyan gondolatokat, amik az adott tudományterületen belül nem jelennek meg, mert ő külsős, egy más perspektívából néz rá. Tehát mondjuk ez lehet a mi jogalapunk, hogy beleszóljunk ilyen kérdésekbe.
Hogy valami biztatót is mondjak, tehát vagy a kettő között, mintha mégiscsak elmozdulna valamit az ökoszemlélet és a zöldre festés párharcában, ez a greenwashing, egy ismert kifejezés ma már. Ez azt jelenti, amikor egy szervezet hamis információkat terjeszt azért, hogy úgy nézzen ki, hogy ők környezettudatossá váltak. Például környezetpusztító vagy társadalmilag ártalmas cégek úgy őrzik meg, vagy terjesztik ki a piacaikat, hogy környezetbarátnak, vagy a szegénység elleni küzdelem bajnokainak hirdetik magukat. Vagy a másik módja, hogy elhitessék, a szennyező óriásvállalatok a fenntartható fejlődés érdekében működnek. Például PR cégeket bíznak meg, mert az a legegyszerűbb, nyilván nem változtatnak a működésükön, PR cégeket bíznak meg azzal, hogy a negatív eredményeiket kozmetikázzák. Na, ez az alaphelyzet, ez az úgynevezett zöldrefestés. És akkor néhány zavaró adat hozzá, az Európai Unióban és Magyarországon is a környezetbarát tulajdonságokra utaló állítások közel felét találták egy nagy felmérésben félrevezetőnek. Tehát amikor a boltban látunk egy ilyen címkét, az bizony egyáltalán nem biztos, hogy hiteles, vagy bármilyen információ, amit olvasunk a terméken. Vagy ami egy közismert példa, hogy a gyors étteremlánc újrahasznosított papírból készült szívószára vált át, de marad az a húsbeszállítója, aki az erdők megsemmisítéséért felelős. Ami viszont a pozitívum benne, hogy 2026-tól, ha igaz, jobban védik a zöldrefestéstől a fogyasztókat a jelenleginél. Az európai jogalkotók már megállapodtak az új jogszabályok irányelveiről, ami szerint a vállalatoknak kell majd indokolniuk, hogy miért állítják magukról vagy a termékükről, hogy az környezetbarát. Nehezen tudom elképzelni ennek a formáját, amikor gyorsan vásárolunk a boltban, és néhány másodperc alatt döntjük el, hogy melyik terméket vesszük le a polcról, de nyilván kidolgozzák majd ennek a módját is.
szoktatok biztos látni óriás plakátokat, és akkor le van csillagozva ilyen hatos betű mérettel valami apró betű. Na, ez szerintem pont így fog fölkerülni rá. Akkor nem mondhatják, hogy nem tájékoztatták a fogyasztókat. Hogy...
Na, de éppen azt látom, és ezt látom pozitívumnak, hogy ez most egy törekvéssé vált, hogy ezt a zöldre festést mégiscsak valahogy enyhítsék, vagy ennek a hatásait, vagy terjedését.
Hát, ha az álszentségekről beszélünk, és a hipokráciáról, tehát az, hogy tényleg politikai szinten is óriási képmutató tendenciákat lehet látni, akkor a jelenkorunk legnagyobb megatrendje ez az egész ökotudatosság, és ahogy te is mondod, a zöldre festés. És az előbb ugye itt emlegetted, hogy ugye a nagy gazdasági érdekcsoportok vannak politikai hatalmon, hát akkor ezt mondjuk ki, hogy nem csak hipokrácia van, hanem plutokrácia is, tehát hogy tényleg a gazdagok kezében összpontosulnak a javak, és azok, akik a javakat birtokolják, azok bármit mondhatnak. Szükségük van azokra az ideológiákra, amelyek mögé el lehet rejteni a gazdasági érdekeket. Ugye ezt korábban említettük, hogy a napelemgyártás, amelyeknek az a ritka földfém igény, amivel gyártják, az borzasztó környezet terhelő, ugye azoknak a kibányászása, egyébként 10-15 év alatt szennyezőanyag keletkezik benne, aminek az újrahasznosítása még nem megoldott. Tehát millió egy olyan dolog van, ami miatt ezek a zöld technológiák talán még nem olyan hatékonyak, mint amilyennek mondják. Persze a tendencia az fontos, hogy a környezet tudatosságra fölhívja a figyelmet. Amit állítanak róla, az nem. Viszont elképesztő gazdasági érdekcsoportokat mozgatnak ezek az ideológiák, mint megatrendek, és viszik valamilyen irányba az emberiséget. Nagy kérdés, hogy ezeken átlátunk-e. Átlátjuk-e ezeknek a valódi hátterét, mi mozgatja, mi indokolja ezeknek a változásoknak az igazi irányát, és hogy azok, akik ilyen típusú zöldre festő tendenciákra hivatkozva hoznak meg gazdaságpolitikai döntéseket. Például az, hogy át kell állni az elektromos autó használatára, majd ugye van egy ilyen elképzelés, különböző országok nagyon komoly szabályozásokat próbálnak bevezetni ezzel kapcsolatban. Ez valóban milyen érdeket szolgál?
Igen, ugye, amit behozol, Bence, ez nagyon fontos, hogy ugye nem csak a vállalatok, amit Ági osztál példaként, hogy ők festenek zöldre, hanem a nagypolitika is ugyanezt csinálja. Most viszonylag friss hír, az IMF-nek a következő 5 évre vonatkozó jelentése a világgazdaságról, az egy lassuló növekedési pályát prognosztizál, egy 3,2%-os növekedést világgazdasági szinten, és elmondja, hogy mi fog ebből következni, és azt mondja, hogy hát akkor lassulni fog a zöld átállás. Tehát, hogy az ökológiai szempontból rossz az, hogy lassul a gazdasági növekedés, miközben az ökológiai problémát a gazdasági növekedés hozza. A zöld átállás az valójában nem csak napelemeket meg szélturbinákat jelent, azt is, de azt egy alapvető gazdasági szemléletváltást jelent, hogy leállunk a növekedési pályáról. Az a legjobb energiahasznosítás, amit nem kell megtermelni.
Így van.
Hogy inkább szigeteljük az épületeket, használjunk kevesebb kütyüt, csökkentsük az életszínvonalat, csak ugye ez nem népszerű. Hogy ennek a pszichológiáját egy picit behozzam, hogy miért kell zöldre festeni. Ugye azzal a kettősséggel találkoznak mind a politikusok, mind a nagyvállalatok, meg a kisebbek is, hogy egyrészt már átütötte a média inger küszöbét a tudósok által jó pár évtizede hangoztatott probléma, hogy itt van egy összetett ökológiai probléma. Ezt ma már mindenki tudja, van, aki vitatja, ők a kisebbség, de a többség elfogadja, hogy van egy probléma, és hogy valamit ezzel kapcsolatban tenni kéne. Azok a attitűdvizsgálatok Európa szinten, vagy akár világszinten is, amik a jövő nagy veszélyére, hogy mitől félnek az emberek, erre kérdeznek rá, ott mindig a dobogós helyen van az ökológiai válságtól való félelem, és egyre inkább erősödik, hiszen egyre inkább erősödik a folyamat, amitől ugye félünk. Idei megint talán egy melegebb év lesz, valószínűleg átlépjük a 1,5 fokot, ami ugye azért fontos, mert ha átlépjük a 1,5 fokot, mondják a tudósok, akkor indulnak be olyan környezeti folyamatok, amik öngerjesztőként tovább erősítik a felmelegedést, és akkor lehet, hogy már nem tudjuk kordába tartani.
Állítólag már átléptük.
Rövid időkre igen, de nem folyamatosan. Azért kell a zöldre festés, mert miközben már mindenki tudatában van a problémának, és van egy elvárás, hogy akkor mindenki tegyen és változtasson, tegyenek többet. Közben viszont a saját politikai, illetve profit érdekeikkel szembe mennének, ha tényleg tennének többet. Ezért ennek a feloldása lesz ilyen kommunikációs szinten a zöldre festés. Mert például az elektromos autó, amit mondasz, az egyetlen problémát old meg, a nagyvárosi légszennyezés, semmi mást. Borzasztó nagy ökológiai lábnyoma van, lehet, hogy nagyon kicsit kisebb, mint a benzin vagy dízelüzemű autóknak. de összességében egyszer lehet leserélni a komplett autóflottát a földön, és utána elfogynak az elszükséges nyersanyagok. Nyilván óriási kutatások vannak az akkumulátor technológiában. Vannak már másfajta megoldások is, mint a ritka földfémekre alapozók. Biztos lesznek majd itt áttörések, azért, mert rengeteg pénzt tesznek az innovációba, de hogy jelen pillanatban a mostani elérhető technológiával nem tudjuk teljes mértékben kiváltani se az energiatermelés, se a közlekedésben használt járműveket, tehát a mostani életmódunk fenntartásához nincsenek olyan technológiák, ami fenntartható is lenne.
Onnan indultunk, hogy ugye ez is, mint képmutatás, és a legnagyobb világgazdasági érdekek mentén nem tudjuk meg soha valójában, hogy mi az igazság, ugyanis van egy olyan energiaéhség a világban, ami egy óriási gazdasági profitot termel azoknak, akiknek az energiaágazata kezébe van. Ők nem akarják például azt, hogy ez az energiafogyasztás ez csökkenjen, esetleg megálljon, mert azon rajta veszítenek. És én csak erre mondtam azt, hogy állítólag egyébként ezt nem csak technológia szempontok korlátozzák, hanem nemzetgazdaság érdekek, amelyek azt mondják, hogy nekünk ezek az energiaágazatok adják meg tulajdonképpen azt a növekedési potenciált, amire szükségünk van. Ezért nem akarunk mi zöld energiákra átállni, vagy ennél energiahatékonyabb rendszerekre, miközben az emberiségnek általában már a birtokában van egy csomó ilyen megoldás.
Menjünk tovább, az a politikai korrektség, a PC fogalma, ami nagyon elterjedt az utóbbi időben, ugye olyan nyelvezetet, olyan viselkedést, gondolkodást takar, amely igyekszik minimalizálni az egyes vallási, etnikai, kulturális vagy egyéb más közösségeknek a megsértését. Ugye ez mennyiben álszent, vagy lehet álszent egy ilyen törekvés vagy magatartás?
Én azt gondolom, hogy igen. Ugye a törekvés, ami a PC mögött volt, az azt gondolom, hogy nagyon nemes. Az arról szólt, arról szólna ma is elvileg, hogy egy kultúraváltást hozzunk el, a gondolkodásunkat változtassuk meg, mert ugye azzal, hogy a polgárjogi harcok nagyobb részt célt értek, már jogi eszközökkel nem tudunk jobban egyenlősíteni, jobban kiterjeszteni jogokat, mert az már ki van terjesztve, viszont az egyenlőtlenségek azok óriásiak a társadalmunkban. Vannak szegények gazdagok közötti hatalmas vagyonegyenlőtlenségek, de vannak más típusú egyenlőtlenségek is, a különféle rasszokhoz tartozó emberek, a különféle nemek, különféle életkorok, és így tovább. És ugye ez a PC, ez valahogy abból indult ki, hogy oké, ezt jogilag már nem lehet tovább húzni, vagy nem sokkal, úgyhogy akkor próbáljuk meg valahogy a gondolkodást megváltoztatni, és ezt úgy érjük el, hogy a nyelv megváltoztatása által tudjuk a gondolkodást is megváltoztatni. Hogy ez mennyire van így, ez mennyire valid, azt nem tudom egyébként megítélni.
Azt hiszem, hogy erre Bence esküszik, többször tapasztaltam már.
Ez így, igen. Én azt gondolom, csak a gondolat erejéig ide fűzhetem, hogy igen, a szavaknak elképesztő teremtő ereje van. Tehát az, hogy valamit minek nevezünk, az teljesen más kontextus teremt a fejünkben, és valóban ezeknek a kontextusoknak a megteremtése és a szavaknak a nagyon pontos megválogatása, az valóban hat a gondolkodásmódunkra. Tehát az, hogy itt volt egy törekvés arra, hogy ezeket megfelelő kontextusba helyezzük, ez biztos.
Hát igen, meg hát az érzékenyítést is szolgálná. Az első megközelítésben ez nem hangzik rosszul.
Nem tudom, hogy a szavak azok inkább kifejezik-e azt, amit mi gondolunk, vagy pedig hat vissza a gondolkodásunkra, hogy mennyiben van ez az oda-vissza hatás, ezt nem tudom megítélni, őszintén szólva. De mindesetre, ami lett belőle a gyakorlatban, az az álszent. Mert hogy a PC zászlaj alatt kimondhatatlanná váltak dolgok.
Igen, de például most csak mondom, az, hogy például azt a kifejezést, hogy nyomorék, ami én gyerekkoromban még egy teljesen általánosan használt szó volt, lecseréltük a korlátozott cselekvőképességű vagy fogyatékkal élő kifejezésre, egészen mást zengett meg a fejünkben. Ez egy politikailag korrekt váltás a nyelvben és a nyelvhasználatban, egész más az öngéje, mert hogy nem hozza azt a negatív érzelmi felhangot, hogy annak az embernek, aki egy fogyatékkel él, nyomorultnak kell magát éreznie.
Szerintem nem is erre gondolt Máté, ő a szélsőségre, a kilengésre, ami véhez lett.
Igen, de igazából még ide is tudom kötni. Mert amikor azt mondod, hogy hátrányos helyzetű, vagy ilyen értelemben, nem tudom, terheltséggel él, stb., tehát belül ha azt mondanád, ami zsigerből jön, akkor az nagyon sokszor valami egészen más kifejezés lenne, ami nem PC, ezért azt nem mondhatod ki. Uh-huh. Ugye nagyon érdekes volt, a 2000-es évek eleje környékén vettem ezt észre a médiában, amikor egyszer csak a cigány szót nem volt szabad kimondani, az valahogy nem lett PC, és mindig romát kellett mondani.
Igen.
Miközben nagyon sok cigány ember kikérte magának, hogy ő cigány, nem roma,
igen,
de ez egyáltalán nem érdekelte ezeket a műsor szerkesztőket, megvezetőket, mert hogy az nem PC, azt majd megtanítjuk a romáknak is, hogy az nem PC, és hogy éreztem azt a kínos feszengést, hogy ugye a nyelvén van a cigány, de nem azt mondja, hanem azt, hogy roma.
Igen, hát az előbb a nyomorékot hoztam, mint kifejezést, hogy például, ahogy a vak nem tűnt el, mert a vak egy semleges szónak tekinthető. Ma azzal, hogy azt mondjuk, hogy látássérült, vagy látáskorlátozott, ezzel nem biztos, hogy...
De a vakot használják, ahogy a vakvezető kutyát is, hát a vakember, uh-huh, azt azért használ, uh-huh, azt még inkább.
Igen, igen. Tehát, hogy vannak, amit feleslegesen sikáltunk ki, én azt gondolom a nyelvből, aminek nem volt feltétlenül negatív, most pont a betegségeket soroljuk, vagy a testi fogyatékokon. Maga egyébként ez a kifejezés, hogy fogyaték, hogy ez is eltűnőben van, mert hogy mint szó, ez is sértő szóvá vált. Na ez az, amikor én azt gondolom, hogy a politikai korrektség az már ugye túllőtt a célján, mert a fogyaték azért az, hogy valakinek tényleg kevesebb van, mint a többinek, ez azt sugallja, hogy itt van egy olyan esélyegyenlőség, és ez áll a politikai korrektség mögött, mint hamis, és igenis képmutató gondolat, hogy minden ember esélye ugyanaz. Testileg, lelkileg, szellemileg. Tehát nem mondjuk ki azt, hogy valaki szellemi fogyatékos, vagy az, hogy lelki sérült, ilyen szavakat már nem lehet kimondani, miközben bizonyítható módon jönnek emberek olyan környezetből, ahol igenis születésénél fogva például testi fogyatékkal él, és ezzel eleve hátrányos helyzetű. Ugye a múltkori adásban itt a paralimpia kapcsán kitértünk egy gondolat erejéig erre, hogy ez önmagában ugye tényleg csak akkor jelent úgymond nehézséget vagy problémát, hogyha mi esélyegyenlőség nevében például egy testi fogyatékkal élőt a nem testi fogyatékkal élőkkel versenyeztetnénk. Az baromira nem lenne korrekt. Tehát ebből a szempontból politikai korrekt szétválasztani a paralimpikonokat és az olimpikonokat, és nem együtt versenyeztetni őket. De ez az életben is így van. Hát az életben se lehet azt mondani, hogy ugyanolyan eséllyel indulnak testi fogyatékosok és szellemi fogyatékosok.
Igen, ez a lényeg.
Értelmi fogyatékos nagyon nem ugyanaz. Hát ezek a fogalmak is össze-vissza röpködnek.
Igazából ez a lényeg, amit most mondasz, Bence, hogy nagyon sokszor a PC-t arra használják, hogy elfedjenek egy valós gyakorlatot, arról nem lehet beszélni. Rengeteg ilyen példát tudnék mondani, de emiatt megbeszélhetetlenné válnak olyan dolgok, hogy mondjuk nem tudom, falun sok a gazdasági bűncselekmény, és ezeket nagyon gyakran egyébként halmozott a hátrányos helyzetű cigány emberek követik el, nem azért, mert cigányok, hanem azért, mert halmozott a hátrányos helyzetűek, esetleg azért, mert abban a egy kulturális közegükben, amiben ők fölnőttek, az még lehet, hogy érdem is, hogy valaki lop. De erről nem lehet beszélni, mert a PC az nem csak a nyelvnél állt meg, hanem bizonyos gondolatokat sem lehet kifejezni, mert az nem PC.
Hát így van, és akkor innen már csak egy lépés, hogy eljutunk oda, amit ugye ezt a cancel culture-nak nevezik, hogy ha már csak erre gondolsz, akkor te politikailag nem vagy korrekt, ezért nem is kell tudomást venni rólad, és minden véleményedet egyenértékesen ki lehet radírozni, mert akkor már semmi nem igaz abból, amit mondtál, csak azért, mert esetleg egy részigazságban tévedtél, vagy helytelenül fogalmaztál.
Így van. Tehát tulajdonképpen egy ideológiává állt össze, én úgy látom kívülről ez a PC-ség, és hogyha ennek az ideológiának te ellent mondasz, akkor te nem vagy PC, akkor lehet téged cancelni. Valaki például azt mondja, hogy épp gyerekek közé egy fogyatékkal élő gyereket betenni, és én értelem az integrált oktatást megvalósítani, annak csak akkor van létjogosultsága, hogyha erre a tanár föl van készítve, és esetleg van még egy segítő mellette, mert különben ez se neki nem lesz jó, se a többségnek nem lesz jó, aki ugye a PC ideológia mentén gondolkodik, az hát ezzel fölháborodik, hogy lehet ilyet mondani. És ennek az lesz a következménye a gyakorlatban, amit nagyon jól látunk, hogy minden olyan téma, amit a PC miatt nem lehet tematizálni, most akkor politikai oldal centrumból nem lehet tematizálni, akkor azt tematizálni fogja a szélsőség. Igen. És akkor fogunk migránshozni, akkor fogunk mindenfajta rasszista kijelentésekkel, meg szexista kijelentésekkel találkozni. Mert egy valós problémáról ők tudnak beszélni, de a saját terminológiaik szerint, és saját ideológiájukat beszélve fognak róla beszélni.
beszéljünk az egyéni működésmódunkról. Az előző adásban ugye volt arról szó, hogy az egyéni, a családi hiedelmek, meg a kollektív narratívák, ezek amik az álszentségeinkben elmélyítenek bennünket. Van itt még két kifejezés, amit ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, ez pedig a megfelelési kényszer és a csoportnyomás.
Azért fontos kifejezések, mert ugye ezek vesznek rá bennünket magára az álszent viselkedésre, a csoportnyomás, a megfelelési kényszer. Ugye az emberek így, mint faj, hát egy meglehetősen irracionális, érzelemvezérelt faj vagyunk, és hogyha azt érzékeljük, hogy amit mi gondolunk vagy csinálunk, az nem trendi, az nem divatos, vagyis nem elfogadott a többség számára, akkor hajlamosak vagyunk inkább igazodni a többséghez.
Hát itt a csoportnyomásra én hagyhozzak akár csak egy közvetlen mikropéldát, hogy ezt hozzuk nagyon életközelévé. Mi történik akkor, hogyha egy családban egy értelmi fogyatékos gyerek születik? Például a család azt hogy kezeli? Ki tudja mondani? Fel tudja vállalni? Talál erre bármiféle megoldást? Én például most közvetlen környezetemben rengeteg példát találtam arra, ahol egyszerűen családok nem vallják ezt be, vagy szinte nem beszélnek róla, mint a király mesztelen, egy ilyen pszichológiai nyomás, senki nem mondja ki, hogy hát ez a gyerek, ez egy értelmi fogyatékos, és akkor vele külön kellene foglalkozni, vagy speciális intézetbe kellene járatni, hanem ugye a mai divatos, kuráns, politikai korrekt elképzelések szerint integrált nevelésbe kell őt részesíteni, vagy csak maximum ugye speciális nevelési igényűnek lehet nevezni, és akkor gyakorlatilag egy egész család belehűl abba, hogy eljátsza, hogy nincs probléma, ez csak lassabban fejlődik, nehezebben fejlődik, igaz, hogy még nem beszél egy gyerek, de nem baj, mert az ő speciális fejlődési üteme, és senki nem mondja ki, hogy nem. Ez egy borzasztó nagy probléma, én azt gondolom, hogy a társadalom ilyen szempontból ezeket a normákat elhagyja, vagy valahol azt mondja, hogy ez már a normántól annyira eltérő, hogy itt tényleg probléma van, tényleg nehézség van.
Hát arról nem beszélve, hogy minél korábban történik a beavatkozás és a fejlesztés, az annál hatékonyabb,
így van, és ezért van az, hogy de Máté biztos jobban tudja pszichológusként, bár te gyerekekkel nem foglalkozol, hogy túl későn viszik a gyereket már akkor a szakértőhöz, hogy azt mondják, hogy hát 6 éves, és még mindig nem beszél, normális ez vajon? Mert 6 évig se volt normális, csak éppen nem akarta senki ezt kitenni az asztalra, hogy ez egy valós probléma.
Már nehéz ezzel szembesülni. Az integrált oktatásra visszaszóval, hogy az egy nagyon jó dolog lenne akkor, hogyha erre meg lenne a megfelelő szakaparátus, tehát meg lennének azok a fejlesztő pedagógusok, maguk a pedagógusok is úgy lennének fölkészítve, hogy ezt tudják csinálni, elég kis csoport létszámok lennének, hogy akkor a legkülönfélébb helyzetből jövő gyerekek találkoznak egymással, megismerik, hogy ő is egy ugyanolyan ember, ugyanúgy van kezelában, nem tudom, lélegzik, mint én, vannak érzései meg gondolatai, ez egy érzékenyítés, egy szocializációs szempontból egy nagyon kívánatos dolog. És emellett az oktatási funkciót is nézzük, akkor viszont erre fölkészített szakemberekre van szükség. Nem elég csak egy tanterembe rakni a különféle átterű gyerekeket, meg adottságú gyerekeket.
Igen, egy másikra hagyd tereljem, csak az időrövidsége miatt még ezt a kérdést, hogy a csoportnyomás ugye az ott is érvényes, nem csak családon belül, hanem sokkal nagyobb társadalmi kontextusban is, amikor valaki például foglalkozást választ, és akkor valóban úgy érzi, hogy ő például szakmán belül, vagy foglalkozáson belül csak akkor érvényesülhet, hogyha annak a csoportnak az összes viselkedési normáját elsajátítja, és úgy kezd tenni, mint hogyha ő ezeket már birtokolná. Ugye a legnagyobb erről beszéltünk például a politikai szférában dolgozó politikusokon lévő nyomás, akiknek ugye feltétel nélkül van egyfajta szinte katonai fegyelem vagy párt hűségnek nevezett viselkedési elvárás, hogy mivel kell egyetérteni, hogyan kell kommunikálni, mit kell mondani.
Néha mit kell megszavazni,
és akkor, ha valaki nem így cselekszik, mert ugye külön véleménye van, vagy az egyéni véleményét akarja képviselni, akkor ki zárják adott esetben ebből a közösségből. Szóval nem véletlen, hogy minél erősebb az ilyenfajta igazodási kényszer, annál inkább veszíti el az ember a személyiségét, az egyéniségét, az önálló véleményét. Kérdés, hogy ennek önmegvalósítás szempontjából bármiféle értelme van. Nyilván nincs, én most itt hangosan ki is mondom.
Hát igen, de az említett csoportnyomás például nem mindenkire hat egyforma mértékben, mert ugye az érzelmek nem egyformán befolyásolnak bennünket. Például, aki jól áll érzelem szabályozás szintjén, vagy jobban áll, persze arra is hatnak, mert mindenkire hatnak a történések, de nem egyformán nyilvánul meg, vagy nem egyformán éli meg. És akkor most már a kibontakozás felé szeretném, ha haladnánk, hogy mit kezdjünk ezekkel a helyzetekkel, ha már kénytelenek vagyunk együtt élni az álszentséggel, a hipokráciával, körbevesz minket.
Én csak annyit akarok ide bedobni, hogy ahogy az előbb is mondtam, hogy nyilván minden ember eljut egy időn túl oda, hogy felismeri a saját álszentségét és a saját belső konfliktusait, amelyek általában morális alapon születnek benne, hogy már annyi mindenhez kéne igazodnom ahhoz, hogy egy csoport része legyek, vagy itt elfogadjanak engem, hogy ez már túlmegy a saját személyiségem határain. Tehát hol lesz az, amikor valaki nyíltan fölmondja, legyen ez egy akár egy politikai párt, vagy legyen egy közösség, vagy akár csak egy házasság, vagy egy párkapcsolat, hogy azt mondja, hogy már annyira elvesztettem önmagamat, már annyira álszent módon viselkedem, hogy ezt a belső konfliktust nem bírom már tovább feldolgozni, és kimerem mondani magamnak, hogy ne tovább, és inkább újra önmagam akarok lenni, és nem fogom ezt a megfelelési kényszert tovább magamra vonatkoztatni.
Így van, tehát hogyha őszinték vagyunk magunkkal, legalább magunknak nem hazudunk, az már egy jó első lépés. Nyilván önismeret, személyiségfejlesztés, érzelemszabályozás fejlesztés, ezek mind-mind.
Mindig idejük adunk ki.
Az autonómia irányába visznek, igen. Azért azt is hangsúlyoznám, tehát hogyha elfogadjuk, hogy mi emberek így tudunk csak működni, tehát hogy mindig lesz csoportnyomás, mindig lesznek társadalmi narratíváink, azok mindig, hogy mondjam, emberi konstrukciók lesznek, és nem lesznek teljesen realisztikusak, lesznek eszményeink, de azok nem lesznek teljesen realisztikusak, ha tudjuk, hogy töregethetünk ezek felé, de nem kell elérnünk őket feltétlenül, annak érdekében, hogy teljesebb életet és jobb közösségeket hozzunk létre. Tehát ha ilyen értelem egy picit empatikusabban állunk, egy picit rugalmasabban állunk, hogy ezek nem merev axiómák, hanem ezek rugalmas szabályok, amik inkább sorvezetők, ha így tekintünk rájuk, akkor amiket mi közösen tudunk alakítani, át is alakítani, ki is alakítani. Ugye nagyon sokszor van az a benyomásunk, hogy hát amit ma gondolunk a világról, hát csak így lehet gondolkodni. Miközben ha végignézünk a történelmen, azt látjuk, hogy nem. Ezerféleképpen lehet még gondolkodni kortól és kultúrától függően, és ami ma olyan megváltoztathatatlannak és véglegesnek tűnik, az lehet, hogy 5 év múlva már a történelemkönyvek lapjaira kerül, és nem lesz ott a hétköznapi gondolkodásban. Még az árnya igen, még a maradványa igen, de már egy másik konszenzus felé jutunk el. Tehát a világot alapvetően úgy tudjuk változtatni magunk körül, hogyha ezeket a narratívákat, ezeket a társas narratívákat változtatjuk, és azért van többek között az ilyen műsoroknak is értelme talán, mert hogy egy más szempontrendszer tudunk, más egyébként valid és lényeges szempontokat tudunk behozni, amik, hogyha tovább gondolódnak, hogyha erről beszélgetünk egymás között, akkor szépen lassan változik a közgondolkodás is, mert a közgondolkodást azt a köz tartja fönn, és alakítja ki, nem feltétlenül tudatosan, hogyha ebben nagyon nem vagyunk tudatosak, akkor nyilván vannak hatalomtechnikusok, akik ezt megragadják, és akkor ők fogják alakítani, hogyha minél tudatosabbak vagyunk, akkor ezt annál kevésbé tudják velünk megtenni.
Hát akkor legyen ez a zárszó mára. Majer Máténak és Tarbence Lászlónak köszönöm, hallgatóinktól búcsúzom, Túri Lui és Horváth Ádám nevében. Sugár Ágnest hallották, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.